Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Az egészségkódot a férfi meddőség témájával folytatjuk, úgyhogy a vonalban itt van velem dr. Kopa Zsolt, a Szemmelweis Egyetem Urológiai Klinika egyetemi docense és az Andrológiai Társaság elnöke. Üdvözlöm!
Üdvözlöm én is!
Nulladik kérdésként szeretném ezt bedobni, hogy az Andrológiai Társaság munkája miből áll. Milyen kutatásokat végeznek, és hogyan áll össze az önök tevékenysége?
A Magyar Andrológiai Társaság igazából egy ernyőt biztosít az andrológiai tevékenység fölé az országban. Összefogja az andrológus szakorvosokat, az andrológiával érdeklődőket, a szakdolgozókat, tehát itt bárki lehet tagja, aki az andrológiával érdemben foglalkozik. A társaságnak a feladata az, hogy minden évben megszervezze azt a tudományos konferenciát, ahol a legfrissebb ismeretek ismertetésre kerülnek, a legfrissebb információkat minden kórképről, betegségről meg lehet kapni. Mindenki beszámolhat a saját tudományos tevékenységéről, a kutatási eredményeiről, és ezáltal próbálunk meg egyre inkább napra készek lenni az andrológia minden területén. Ez a minden terület pedig ugye a férfi meddőség, a férfiak szexuális zavarai, valamint a tesztoszteron és a férfi hormon különböző megingásai, az idősödő férfiak kórképei és a férfi fogamzásgátlás, tehát ezt jelenti az andrológia. Ezen kívül a társaság üzemeltet egy folyóiratot, amiben próbálunk úgy szintén szakmai cikkekkel, hírekkel szolgálni a társaság tagjai felé. Ezen kívül pedig a társaság feladatának tekinti azt is, hogy a gyakorlati kérdésekben is segítséget nyújtson. Ezáltal, hogyha van egy új vizsgálati eljárás, vagy új vizsgálati módszer, ezeknek a betanításában, begyakorlásában, ellenőrzésében is segítséget nyújt. Ugye legfőképpen ezek a társaságunknak a tevékenységei. A társaság üzemeltet egy alapítványt is, amely alapítvány pedig igyekszik a legfőképpen a fiatal andrológusok képzését és esetlegesen különböző tudományos projektek támogatását biztosítani.
Említette a kutatásokat, és most mielőtt tovább megyünk a konkrét témáinkra, érdekel, hogy az elmúlt 10-15 évben, most azért mondom ezt, mert ez a közelmúlt, voltak-e olyan kutatások, amik meglepték az orvostársadalmat az andrológia terén? Szóval amik azelőtt mondjuk nem voltak ismertek, megjelentek-e újkori férfi meddőségi problémák például, amiket addig nem ismertek?
Hogyha most csak a férfi meddőségen belül vagyunk, nagyon sok meglepő dolog történt az elmúlt évtizedben, nagyon sok forradalmi változás is. Egyrészt új információk birtokába jutunk folyamatosan, a technikai lehetőség bővülésével egyre több napra kész adat áll rendelkezésünkre, a nemzőképességről, annak változásairól. Aztán persze a diagnosztikai eljárásoknak a fejlődése, ami magával vonja a terápia fejlődését is, a kezelési módszerekben, gyógyszeres kezelések, műtéti kezelések, mikrosebészeti tevékenység, ez mind az utóbbi 15 évben olyan változásokon ment keresztül, amelyek tényleg sok esetben forradalminak is tekinthetők, és gyökereiben változtatták meg a hozzáállást, és hát természetesen az eredményességet is javítani tudják, a diagnosztika, mind a kezelés terén.
Ha már így behozta a technológia javulását, vagy fejlődését, nyilván öntől is meg kell kérdeznem ezt. Az AI az miben segített például a férfiak szexuális zavarának a felderítésében, vagy a meddőség felderítésében, kutatásában?
Na, mind a kettőben használjuk egyébként a mesterséges intelligenciát. Ez egy fejlődőben lévő történet jelenleg. A mesterséges intelligencia például a szexuális zavarokban is segít a korrekt diagnózis meghatározásában, betegadatoknak a nyomon követésében, illetve a különböző terápiás beavatkozások eredményességének a felmérésében. A férfi meddőségben sokkal több lehetőség van a mesterséges intelligencia kiaknázására. Jelenleg egyre újabb és újabb készülékek jelennek meg a piacon, amelyek az FDA által is elfogadottan ugye indulnak és tudnak a spermavizsgálatban, a spermanalízisekben segítséget nyújtani a korrektebb diagnózis vonatkozásában. Ezen kívül felhasználjuk a mesterséges intelligenciát a férfi terén, például abban is, hogy különböző műtétek előtt fölmérjük azt, hogy melyik az a beteg csoport, melyik az a beteg populáció, akik a legtöbb hasznot húzhatnák egy műtéti beavatkozásból, tehát az indikációs területeknek a szűkítését, pontosítását tudjuk elvégezni, valamint azt is, hogy megjósoljuk a mesterséges intelligencia használatával előre, hogy milyen eredmény várható egy műtéti beavatkozástól az adott páciens vonatkozásában. Mindezek mellett pedig ugye a szövettanban is nagyon fontos a leletek szövettani értékelésében a mesterséges intelligenciának is egyre bővülő szerepe lehet a pontosabb adatbázisok létrehozásában és a még korrektebb diagnózis megszületésében.
Érdekes, hogy azt mondja, hogy egy műtétnek a kimenetére is van lehetőség, hogy azt megjósolja, vagy javaslatot tesz az AI, de ennek mentén hoznak döntéseket az orvosok? Tehát volt már olyan például, hogy azt mondta, hogy ennek a műtétnek értelme nincs, vagy hogy nem hoz olyan eredményt, amit várnának, és inkább nem végeztek el ilyen műtétet?
Még nem tartunk itt, tehát még a módszer nem annyira kiforrott, hogy ennyire tökéletes legyen. Hogy körülbelül képbe kerüljünk, azt tudom elmondani, hogy van például egy olyan kórkép, a legsúlyosabb férfi nemzőképességi zavar, amikor a herékben nem termelődik annyi hímivar sejt, hogy az kiusson az ondóba, de az ondó nemző képtelen. És ilyen esetekben lehetséges olyan mikrosebészeti műtétet végezni, amivel még fokális hímivar sejt képző kis csoportocskákat lehet a herecsatornákon belül találni. Ez jelen pillanatban a legmodernebb mikrosebészeti módszerekkel az esetek 60%-ában tud eredményt hozni. Tehát 10 férfiből 6-nál lesz ivarsejt, 4-nél nem. És igazából ezt próbálnánk meg megjósolni, hogy ez a 40%, akinél nem lesz hímivarsejt, hogy ő elkerülhesse a műtétet, ne legyen úgymond feleslegesen megoperálva, mert ivarsejthez nem fogunk tudni jutni. A korábbi módszerekkel, mindenféle matematikai formulákkal 60%-os pontosságot lehetett elérni. Mi munkacsoportunk közösen az MTA Stakinak a matematikus és statisztikus munkacsoportjával kidolgozott egy olyan, most már tulajdonképpen azt is mondhatjuk lassan, hogy szoftver, ami különböző mesterséges intelligenciát alkalmazó hálózatokon keresztül és modellek által ezt a 60%-os pontosságot most 86%-ra tudta fölvinni. De ez sem 100%. Tehát nem tartunk még ott, hogy a mesterséges intelligencia megmondja, hogy őt meg kéne operálni, őt pedig nem ebben a legsúlyosabb kórképben, viszont egyre közelebb vagyunk ehhez, és hát igazából egy olyan predikciót, egy olyan jóslatot tudunk tenni a műtét előtt, amivel tudjuk tájékoztatni az érintett párt, akik így jobban tudnak döntést hozni, hogy, hogy belevágjanak-e a műtéti útba, vagy sem.
Most jön ez egy nagyon egyszerű kérdés, mikortól beszélhetünk a férfiak termékenységi problémájáról?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ezt inkább úgy lehetne megfogalmazni, hogy van egy pár. És a párkapcsolatban a WHO, a Világ Egészségügyi Szervezet meghatározása szerint, hogyha a pár elhatározza, hogy védekezés nélkül rendszeresen azért van szexuálisan együtt, hogy ebből utód szülessen, és a spontán terhesség egy éven belül nem jön össze, akkor meddő párkapcsolatról beszélünk. Ezen meddő párkapcsolatoknak már több mint 50%-áért a férfiaknál is van hiba, tehát a férfi is felelős, a férfi oldal is felelős, különböző szinten. Jelen pillanatban vannak olyan spermakép eltérések, amikor a hímivarsejtek mennyisége kevés, amikor a hímivarsejtek minősége rossz, mozgásukkal van baj, az alaki felépítésükkel van nagyobb baj, de ma már ismerünk funkcionális paramétert is, ami a hímivar sejteknek a megtermékenyítő képességéről tud nyilatkozni. Egyik sem 100%-os korrekt megbízhatósággal bír, és nem tudunk olyan határvonalat húzni, hogy ennyi darab hímivar sejt alatt nem fog összejönni a spontán terhesség, ennyi az viszont biztos össze fog, hiszen ez mindig kettő része van a párnak, ugye a női oldal, a női fogamzóképesség tudja kompenzálni a férfi nemzőképesség zavart, a férfi nemzőképesség bizonyos szinten tud kompenzálni egy női fogamzóképességbeli zavart, tehát ez egy nagyon-nagyon összetett és árnyalt kép. Egy dolog biztos, hogyha az ondóban nincs egy darab hímivarsejt sem, akkor azt biztos, hogy meddő állapotnak mondhatjuk. Ugyanígy meddő állapotnak mondhatjuk azt is, amikor van ugyan hímivar sejt, de egyik sem él, hiszen megtermékenyíteni csak élő hímivar sejt képes.
De ez utóbbi kettő probléma, ez orvosolható?
Ha nincs hímivar sejt az ondóban, ahogy az előbb is beszéltünk már róla, vannak műtéti technikák, mikrosebészeti műtétek, amikkel akár egy elzáródást lehet oldani, azt mondjuk sokkal szerencsésebben és eredményesebben meg lehet oldani, de mint ahogy az előbb is mondtam, a legsúlyosabb zavar esetén is a férfiak 60%-ában műtéti úton tudunk hímivar sejthez jutni. Ha minden hímivar sejt halott a mintában, akkor is van még esély, hogy hímivar sejthez juthassunk műtéti úton.
Van arról adat, hogy országosan hány férfi érintett a meddőségi problémakörben?
Pontos adat nincs. Olyan adatunk van, amit Nyugat-Európából származók, azok valamelyest napra készebb adatok. Azt tudjuk, hogy a nyugat-európai régióban jelen pillanatban 16% a meddő párkapcsolatoknak az aránya, a WHO definíciója szerint. Magyarországon egy évekkel ezelőtti felmérés ezt közel 20%-osnak mondta. Tehát azt szoktuk mi mondani, hogy Európában, Európa nyugati részén minden hatodik, Magyarországon körülbelül minden ötödik párkapcsolat meddő. Ezeknek ugye több mint 50%-ában férfi faktor is jelen van. Tehát, hogyha megnézzük a párkapcsolatokat, abból minden ötödik meddő, és azok 50-60%-ában a férfival is van baj.
Ezekben az esetekben a diagnózis az meg tudja állapítani az okokat. Tehát mikor kerül arra sor, hogy akár az életmódot vizsgálják, akár a családi anamnézis megtörténik?
Felsorolt vizsgálatok minden esetben megtörténnek, minden esetben részletes kivizsgálást tudunk a legkorszerűbb módszerekkel végezni idehaza is. Jelenleg azt tudjuk mondani, hogy még így is van azért jelentős számú olyan eset, amikor nem derül ki, hogy mi áll egy nemzőképesség zavar hátterében. Itt is nagy fejlődés látható, mert még 15-20 évvel ezelőtt ez 60%-a volt az eseteknek, ma már csak 30, de a csak 30 az azt is jelenti, hogyha másik oldalról nézem, hogy még mindig az esetek egyharmadában nem derül ki pontosan, hogy mi az oka a nemzőképesség zavarnak, de kétharmadában már tudjuk.
Ugye a férfi nemzőképességről beszéltünk eddig, viszont szeretnék kitérni most már a szexuális zavarokra. Ez a kettő, ez vagy fedi egymást, vagy nem, inkább azt gondolom, hogy nem. Szóval a szexuális zavarok azok hol kezdődnek egy férfinál, mikor lehet azt kimondani, hogy vagy ilyen problémával szenved egy férfi, és mikor fordul orvoshoz? Tehát például ez szerintem pont egy olyan kérdés, amit szerintem sokáig halogathat egy férfi, aztán az önérzeti kérdés miatt.
Elkanyarodunk a nemzőképesség témától és a fertilitás témától, amiről elkezdtünk beszélni. De hát mind a kettő korkép, hogy a szexuális zavarok és a nemzőképesség is szerves részét képezi a férfi egészségnek, tehát szorosan összefüggenek egymással. Hogyha most csak és kizárólag a szexuális zavarokat nézzük, azoknak a két leggyakoribb formája az a korai magömlés és a merevedési zavar. A korai magömlésről akkor beszélünk, hogyha minden, vagy majdnem minden esetben a hüvelyi behatolástól számított egy percen belül megtörténik a magömlés, és ez frusztrációt okoz akár a férfinél, akár a partnerénél, vagy a párkapcsolatukban. Ez a korai magömlés, ez a leggyakoribb férfi szexuális zavar jelenleg.
Korosztályra ez bontható egyébként?
A második leggyakoribb az pedig a merevedési zavar, aminek pedig a definíciója az, hogyha a hímvessző merevedése vagy nem jön létre, vagy nem tartható fenn a sikeres szexuális aktushoz, és ez az állapot legalább 3 hónapja fennáll, vagy visszatérően jelentkezünk, akkor beszélünk merevedési zavarról. Az életkorról kérdezett közbe, az érdekes az, hogy a korai magömlés az életkortól független, minden szexuálisan aktív korcsoportban körülbelül egyforma arányban fordul elő, míg a merevedési zavar abszolút életkor függő, minél magasabb életkorban vizsgáljuk a populációt, annál gyakorabban találkozunk ezzel a bajjal.
És akkor van még egy kérdés, amit szeretnék érinteni, ez pedig a sterilizáció. Ezt nem tudom hány férfi teszi meg, ugye ennek a köznyelven úgy hangzik, hogy elkötteti magát egy férfi, és akkor ennek van a visszafordítható verziója. Arra azt mondták nagyon sokáig, hogy ez nem lehetséges, tehát hogy ez egy végleges élethosszig tartó döntés. Most már hallottam olyat, hogy vissza lehet állítani, találkoznak-e ilyennel, ez a döntés, ez mennyi idő alatt születik meg egy férfiban, és aztán, hogyha vissza akarja csinálni, akkor egyáltalán van erre lehetőség?
De nagyon összetett kérdést tett föl, megpróbálok röviden válaszolni. Úgy néz ki a férfi fogamzásgátlással kapcsolatos helyzet ma Magyarországon, hogy ugye itt egyetlen egy beavatkozás végezhető világszerte jelenleg, ez a műtéti ondóvezeték lekötés, és az ondóvezeték egy kis darabjának eltávolítása. Minden ország másképp szabályozza ezt. Magyarországon az utóbbi években pedig abszolút kifejezetten az utódnemzés irányában történnek a támogatások, és mindenféle rendelkezés és mindenféle intézkedés az azt segíti és segíteni elő, hogy minél több gyermek szülessen, hiszen a nemzőképességi és a termékenységi arányszámok ezt kívánnák meg. Ezért Magyarországon szigorúbb a szabályozása a művi meddővétételnek a férfiak esetében, és ugye van egy olyan előírás is, ami viszont már nemzetközi előírás, hogy minden esetben a férfit és a párt úgy kell tájékoztatni, hogy ez az eljárás, ez végleges, ez definitív. Mert a döntést úgy kell meghozniuk, hogy ez egy definitív döntés. Viszont mikrosebészeti módszerek léteznek valóban a visszaállításra. Mi magunk is egy ilyen kiemelt európai centrum vagyunk az andrológiai mikrosebészet terén, és hát rendszeresen végzünk ilyen visszaállító műtéteket. Azt lehet mondani, hogy férfiak 5-10%-a az, aki a művi meddővététel után meggondolja magát, és a visszaállítást kéri. Ezek az esetek, ezek mikrosebészeti műtéttel jártas központokban megoldhatók. Jelen pillanatban mi 95% fölötti sikerárányal tevékenykedünk ebben a visszaállító műtéti vonatkozásban, ami sikerarány az azt jelenti, hogy a műtét után megjelennek a hímivarsejtek az ondóban. De azt is tudni kell, hogy ez világszerte úgy van, hogy egy sikeres műtét után a spontán terhességi arány az körülbelül ennek a sikerességnek a fele, tehát mondjuk azt, hogy ilyen 45-50% között van. Viszont a későbbiekben, ha mesterséges megtermékenyítési módszer kell használni, akkor már nem műtéti úton kell ivarsejthez ütni, hanem mintaadással ezt meg lehet oldani.
Az ondó minőségére van hatással egy ilyen visszaállítás?
Hát a visszaállítás az azért történik, mert egy meddővé tett férfinek szeretnénk újra nemzőképességet adni. Tehát ez egy óriási változást jelent, ugye az ondó volumenében nem, de minőségében mindenképpen. Úgyhogy egyértelműen ez változást jelent, persze, de pozitív irányú változás, hiszen egy meddőből lesz így újra valamilyen szinten nemzőképes férfi.
Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, bár ha néha csapongtam, próbáltam átfogó képet kapni arról, hogy néz ki a férfi termékenység. Dr. Kopa Zsolttal, a Szemmelweis Egyetem Urológiai Klinika egyetemi docensével, az Andrológiai Társaság elnökével beszélgettünk. Ez volt az Egészségkód mára. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.